közel legyetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek, és ezen a mai estén is így legyünk együtt Isten jelenlétében és az ő igéjének a világosságában. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te nem csak eljöttél, és el fogsz jönni hősként, úrként, hanem te közel vagy most is hozzánk. Itt vagy velünk lelked és igéd által. Nem hagytad magára a tanítványaidat, hanem tapasztalhatjuk azt a szeretetet, ami a te kijelentésedből árad, és a te jelenléted gazdagságából a miénk lehet. Szeretnénk kérni téged ezen a mai estén is, hogy ne vendégnek lássunk csupán téged, akit meghívunk egyszer-egyszer önmagunkhoz, hanem hagy valljunk meg téged mindenek urának, életünk kezdete, életünk kimenetele gazdájának, közelvaló úrnak, akinek a közelsége olyan jó nekünk. Köszönjük, hogy keresel, és köszönjük, hogy mi is kereshetünk téged. Köszönjük, hogy ezen a héten talán jobban értjük, talán jobban érezzük is, mert elhisszük és megismerjük a te közelséged ajándékait. Arra kérünk, hogy ezen a mai estén is nyisd meg számunkra a te igédet, áld meg most a mi életünket lelkeddel, és ajándékozz meg bennünket, hogy gazdagabban, forróbb szeretettel irántad, és őszinte hittel mehessünk el, hogy a világosság, amely felgyulladt számunkra, az fényforrás legyen a sötétségben, hogy ne kelljen félnünk senkitől és semmitől. Áldj meg, kérünk, jobban, mint ahogy kérni tudnánk, és kérjük, hogy személyesen hagyd legyen élő, hozzánk szóló üzenet az ige hirdetés. Amen. Szeretett testvérek, Isten közelségének az ajándékait tárja fel előttünk ezeken az estéken a mi Urunk, és most is egy olyan üzenetet szeretnék tolmácsolni, amely erről szól. Olvasom az ígét Ézsaiás próféta könyvéből, az 50. fejezetből, a 4. verstől a 11. versét terjedő szakaszból, majd a 8. verset kiemelem, és ennek fényében szeretném hirdetni az örömhírt. Így hangzik a megnevezett helyen Isten üzenete. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram az Úr, megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, amelyet megrágott a móly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá a fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban, mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtó nyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek. Kínok közé kell jutnotok. Itt szól a 8. vers. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Szeretett testvérek, ez a vallomás, amit most Isten szolgája vallomásaként hallunk, szinte kihívó kérdéseként a vádolókkal kapcsolatban, ez nem előzmények nélkül való. És nagyon jó, ha most ezekre az előzményekre tekintünk, és az igéből ezeknek az előzményeknek az erejét felfedezzük, mert Isten szolgája olyan erővel rendelkezhet, amellyel ezekkel a vádakkal szemben is meg tud állni. Mit mutat ez a csodálatos kijelentés Isten szolgáiról, Isten szolgájáról? Az az ember áll előttünk Isten szolgájaként, aki csodálatos közösségben és közelségben van az ő Urával. Olyan valaki tesz vallomást előttünk, aki, és figyeljük jól minden szavát ennek, minden reggel átéli a találkozás áldott, erősítő és felhatalmazó valóságát. Mi a titka ennek az embernek? Mi a titka a valódi Isten szolgájának? Olyan csodálatos dolog ezt felfedezni. Azt olvassuk, hogy ébredését, ébrenlétét nem egy egyszerű, természetes jelenségnek tekinti, ami minden ember sajátja, hanem kegyelmi ajándéknak. Kegyelmi ajándéknak. Mert tudja és vallja, amit minden nap átél, az én Uram az Úr minden reggel fölébreszt engem. Mit jelent ez? Egyszerűen azt, hogy ő számol az ő Urával. Számol az ő közelségével. Számol az ő jelenlétével. A nap első pillanata egy tudatos feltekintés, egy tudatos betöltekezés, egy valódi ébredés, mégpedig a legfontosabbra, hogy az Úr az, aki lehetőséget, új napot készített számára. Hadd kérdezzelek most, kedves testvérem, téged, hogy téged mi, vagy ki ébreszt reggelente? Az ébresztő órád? A telefonod? A gondjaid? Mire ébredsz? Mire ébredsz rá, amikor kinyílik a szemed? És ha tovább megyünk, mi, vagy ki tölti ki a napodat? És ha eljön az este, mivel fekszel le? Hogyan alszol el? Milyen nagyszerű, ha tudjuk, ha átéljük, hogy az Úr ébreszt fel. Az Úr tölti ki, tölti be a napjainkat. Ő ad áldott pihenést, amikor este lecsukjuk a szemünket. Hogy vajon ezt Dávid a pihenésére nézve? Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Egy személyes vallomást hagyd tegyek ennél az igénél, amelyet nagyon régen a szívembe vésett az Úr, mert nagy bátorítás és nagy erőforrás ez az ige számomra. Egyszer erről szolgáltam sok-sok évvel ezelőtt egy kis imaházban, és jelen volt akkor egy olyan fiatal ember, aki éppen egy biztosító társaságnál kereste a kenyerét. És ahogyan arról beszéltem akkor, hogy mit jelent az igazi biztosítás és az igazi biztonság, Isten beszélt ezáltal nyilván, nem én, csak tolmácsa voltam. Emlékszem, ez a fiatal ember az igehirdetés után odajött, és azt mondta, hogy föladom ezt a munkát. Mert én olyat hirdetek embereknek, amit a biztosítások nem tudnak megadni. Én szeretnék olyat hirdetni az embereknek, ami igazán megadja a biztonságérzetüket. Amikor ezt a Zsoltárt idéztem, akkor ebben erről van szó, hogy a pihenésére nézve is az ember egyedül Istenben találhat biztonságot. Ez azt jelenti, hogy békében lefekszik, és el is alszik. Nem nyugtatóval alszik, hanem Isten pihenteti meg. Ászaf pedig átfogóan így tesz bizonyságot, ezt is úgy szeretném a szívünkbe, a szívetekbe vésni, tied a nappal, az éjjel is a tiéd. Így mondja az Úrról. Te tetted helyükre a csillagokat és a napot. És úgy belegondoltam ebbe, milyen jó, ha ezt végig gondolva kimondom én is. Tiéd a nappal, az éjjel is a tiéd. És így folytatom, Uram, te tetted helyükre a csillagokat és a napokat és engem is. Te tettél helyre engem is, hogy értsem, hogy minden tőled van, hogy a rendeltetésem, a helyem, az életem, az ébredésem, a lefekvésem, a napom egészen tőled van, te tettél helyre engem is. Milyen jó, ahogy a mindenkori hívő ember, az Úr közelségében élő hívő ember szüntelen és mindenben számol az ő Urával. Ezen a héten sokszor halljuk ezt, talán nem elégszer, vagy talán elégszer ahhoz, ha a lélek indít, hogy megértsük. Aki az egész teremtés és az egész élet ura, és az ő tulajdonában van minden. Ébredés és elalvás, nappal és éjjel, mind tőle van. Hadd mondjam most így, oda hajol az ágyadhoz, olyan közel van hozzád. Oda hajol reggelente, oda hajol este, oda hajol és ő ébreszt fel. Ahogyan kisgyermekként, talán átéltük mindnyájan, hogy szerető pillantás fogadott, amikor felébredtünk, és szerető pillantás kísérte este, amíg el nem aludtunk. Így van ez most is. Így lehet most is, ha látod, hogy a te mennyei atyád közel van hozzád. Olyan közel van hozzád, hogy ő ébreszt, és ő ad nyugalmas éjszakát neked. Erről tehetsz vallomást, és úgy de jó lenne, ha erről tennénk vallomást. Ezt hirdetni az életünk, és ezt élnénk meg minden nap. Mert az Úr szolgája, akiről olvasunk, kivétel nélkül azt mondja, minden nap ez történik velem. az Úr ébreszt fel. De az is nyilvánvaló az Úr szolgájának, akiről olvasunk, hogy mire ébredt, hogy mi a célja az ő urának vele. Rendkívül fontos ez, és nagyon fontos ezt a vallomást megint csak végig gondolnunk, a magunk életét ebbe belehelyezzünk, és végig gondolnunk, kik vagyunk mi, és ki a mi urunk, és hogy vagyunk mi az ő közelségével. Így vall: minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én uram, az Úr megnyitotta a fülemet. Testvérek, Isten mindig céllal ébreszt fel bennünket. Nem céltalan az ébredés. Nagyon komoly célja van ennek. Mi az elsődleges célja velünk? Lehet, hogy egészen másra gondolunk. Lehet, hogy egészen mást élünk meg. De figyeljük meg, hogy az Isten szolgái, az Úr szolgái erről tehetnek, erről tudnak vallomást tenni, mert megértették, mert felismerték, és megélik, hogy Istennek mi a célja velük. Mert Isten nem csak a szemünket nyitja meg, hanem a fülünket is. Miért? Mert testvérek, nekünk a látható és a láthatatlan világra együtt és egyaránt figyelnünk kell. A szemünk a láthatóra figyel. A fülünk figyel a láthatatlanokra. És az Úr szolgája megvallja, hogy a szemét is, a fülét is az Úr nyitja fel. Nagyon fontos ezt tudatosítanunk. Ahhoz, hogy hitben járjunk, testvérek, nem csak látásban. Ahhoz, hogy ne csak a láthatókat lássuk magunk előtt, hanem a láthatatlanok világa, a láthatatlanok világossága hasson át bennünket, ahhoz mindenek előtt hallanunk kell. Hallanunk kell. Nagyon jól ismert igét idézek. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Testvérek, lehetetlen hitben járni, ha nem hallgatjuk meg az Úr Jézus Krisztus szavát. Erre kell felébrednünk, és erre kell ráébrednünk, akár most először, vagy újra. Nem járhatunk hitben, ha nem nyitott a fülünk Jézus Krisztus szavára. Az ébredésünk utáni csendesség nem egy keresztény szokás csupán, testvérek. Nem egy penzum, amit ki kell pipálni, hogy igen, a jó keresztény Bibliát olvas. Nagyon jó, ha jó szokásaink vannak. Nagyon jó, ha biblikus szokásaink vannak. Talán értjük, ha egyszerűen így fogalmazom, nagyon jó szokás, ha megfelelő időben és megfelelőt eszünk. Ez egy jó szokás, hogy reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk. De testvérek, Jézus Krisztus elmondta, elmondja nekünk, a kísértővel való küzdelemben feltárja nekünk: nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely szájából származik. Te hogy gondolod? Te hogy képzeled a napodat úgy élni, hogy nem hallgatod meg, nem veszed át a te urad üzenetét, nem veszed magadhoz az ő táplálékát, eledelét, amelyet idejében megad neked? Tegnap hallottuk a külső szükségeink tekintetében, hogy mindenki rád néz és várja, hogy betöltsd a szükséget, és ő betölti idejében, neked is, időben adja, átveszed. Hogy akarsz a kísértések között megállni, ha nem beszélsz a te uraddal. Olyan egyszerűen, olyan világosan mondja el az Úr szolgája, az Úr szolgáiról, önmagáról és mindenkiről, aki az Úr szolgáltába állt, hogy ez így természetes, ez így szükségszerű. Mert újra mondom, ébrenlétünk után, amikor megnyílt a szemünk, megnyílik a fülünk, hogy ne csak a láthatókban, hanem a láthatatlanokban is tájékozódjunk. Ez nem egy szokás, hanem életszükséglet, életgyakorlat. Urunk közelsége, ébresztő kegyelme abban is megnyilvánul, hogy ő beszél, hozzánk. Beszél velünk, beszél önmagáról és rólunk, beszél az ő gondolatairól, amelyek vezetnek bennünket egész nap. És azt mondja az Úr szolgája, hogy úgy kell ezt nekünk hallgatni, és úgy is hallgatjuk, ha valóban az övéi vagyunk, hogy tanítványként hallgatjuk őt. Vagyis azt jelenti, hogy nyitott a szívünk, nem csak a fülünk, nyitott a szívünk is, kész lélekkel és szívvel hallgatjuk és hálát adunk, és készek vagyunk tanulni abból, amit mond, mint tanítványok, akik tanítványi létükben nem csak megtanulnak, megértenek valamit, hanem mesterüktől valóban megtanulva meg is élik. Mert minden mester azért tanítja a tanítványát, hogy amiben tanítja, gyakorolja is magát. Igen, ő az, aki megnyitja a szemünket, és ő az, aki megnyitja a fülünket is. Tudjuk, hogy ez nem magától értetődő. Nem magától értetődő, hogy értjük a szavát. Mint ahogy az sem magától értetődő, hogy ő ébresztett fel. Ez az ő kegyelme, ez az ő szeretete. Ma se felejtsük el. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden mozdulat, minden mozzanat általa valósul meg. Dicsőítsük hát ezért őt. Áldjuk az ő nevét, adjunk hálát, és magasztaljuk őt minden reggel. Mert kinyílt a szemünk, kinyílik a fülünk, és megnyílhat a szívünk. És az is itt van, ebben a csodálatos vallomásban, hogy mire készít fel reggelente bennünket az Úr. Mire hatalmaz fel? Mivel bíz meg? Így olvastam, így tesz vallomást az Úr szolgája. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Figyeljük csak jól! Milyen tisztán tudja az Úr szolgája, hogy minden az ő gazdájától jön. Hogy ő tökéletesen függ tőle. Hallottuk ezt a héten már, de véssük a szívünkbe. Hiszen újra sorolom, figyeljük, mit mond el. Ő ébreszt fel. Ő nyitja fel a szemünket. Ő nyitja meg a fülünket. Hogy hallani tudjuk, hallgatni tudjuk őt. És ő tanít meg tanítványként beszélni is. Milyen nagyszerű dolog ezt tudni. Milyen nagyszerű dolog ezt megvallani és megtapasztalni, és erre ráhagyatkozni. Ez nem erőlködés. Ez egy áldott részesülés, egy áldott megtapasztalás. Személyesen el kell mondanom a testvéreknek, hogy én is így élem ezt meg, minden estől. Tapasztalom, hogy a Szentlélek viszi végbe bennem azt, amit fel kell ismernem, amit meg kell tanulnom, amit el kell mondanom. És ha valaki kételkedne most, ellenkezne velem, hogy ez valóban Istentől van-e, nem az én életemben, hanem egyáltalán Isten gyermekeinek, Isten szolgáinak az életében, akkor gondolja végig őszintén, hogy enélkül, a felismerés nélkül, és egyáltalán Isten közelségének tudata nélkül mire jut? Gondolja végig. Hiszen ébredünk mi magunktól is. Kinyitjuk a szemünket magunktól is. Sok mindent hallunk mi magunktól is. És tudunk mi beszélni magunktól is. De mire ébredtünk? Mit látunk? Mit hallunk és mit mondunk magunktól? Egyfelől nem látjuk, hogy mindez nem önmagunktól van, akkor sem, ha gőgösen, ha öntelten, ha beképzelten így gondolkozunk emberek. Mert ha nem működne Isten általános kegyelme, nem nyílna fel a szemünk, nem nyílna meg a fülünk, nem nyílna meg a nyelvünk. Hiába mondjuk gőgös, emberi gőggel, hogy ó, hát nem kell ehhez senki, legfőképpen nem Isten. Újra mondom, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akkor is, ha tudjuk, akkor is, ha nem. Ha Isten egy pillanatra is megváltoztatná ennek a világnak a rendjét, ha egy pillanatra is azt a lehetőséget, életteret, amiben élünk, felfüggesztené, bizony nem nyílna ki a szemünk. És nem élnénk a napjainkat itt ezen a földön. De másfelől azt is be kell látnunk, hogy ha nem is tudjuk, hogy Istentől van, már csak azt is be kell ismernünk, föl kell ismernünk, hogy ha magunktól ébredünk, ha magunk szemeivel tájékozódunk, ha magunk felől keressük, hogy mit is akarunk hallani, ha magunk intézzük a dolgainkat, és magunk mondjuk ki, amit mi akarunk, akkor ezek egyértelműen céltévesztések. Egészében céltévesztések. Tökéletes céltévesztések. Mert Isten nélkül az ember nem tud értelmes és értékes életet élni. Mert az élet ura Isten. Mert az élet tervezője, alkotója Isten. Mert ő tudja, hogy mi az, amire kaptuk azt a napot. És ő tudja betölteni azzal, ami valóban teljes és egész lehet. Minden más, amikor az ő tervének, csodálatos munkájának részeként élünk, akkor valóban minden más. Isten szolgája az ő igéjét tudja szólni az elfáradtaknak, ami erősít és ami gyógyít. A bűn szolgája úgy beszél, hogy az fáraszt és betegít. Ég és föld a különbség. És tedd föl magadnak a kérdést, te kinek szolgálsz? És indulhatsz onnan, ahogyan indultunk, ennek a csodálatos vallomásnak a nyomán, téged ki ébreszt? Vagy mi ébreszt fel? És mi tölti ki az életedet? Ha az Úr a te gazdád, ha valóban ő a te urad, akkor megtanít téged, hogy az ő igéjét szóld az elfáradtaknak, hogy meggyógyuljanak, hogy megerősödjenek, hogy épüljenek. Ha te Isten nélkül gondolkozol és élsz, fárasztani fogod a többieket, betegíteni, nem gyógyítani, mert ezt egyedül csak Isten az ő szeretetével, az ő igéjével képes megtenni. Ma azonban arra is rávilágít Isten beszéde is, erre is különösen oda kell figyelnünk, hogy az ő szolgálatában állva nem leszünk mentesek attól, és nagyon fontos a hangsúly, hogy egy jól induló nap, amikor az Úr ébresztett, amikor az Úr igére hallgattam, amikor az Úr igének engedtem, egy ilyen nap kellős közepén ne érhetne el bennünket támadás. Sőt, testvérek, azt kell mondanom, amikor így indulunk el, amikor Isten eszközeiként, Isten szolgáiként indulunk a napnak, egyértelműen számítanunk kell arra, hogy jön a támadás. Jézus Krisztus tanítványaként erre kell felkészülnünk. Hiszen gondoljunk bele, ha látjuk és halljuk őt, Jézus Krisztust, ahogyan elénk tárul a teljes Szentírásban, ahogyan megjelenik számunkra az evangéliumi leírásokban, és halljuk őt ott tanítani, akkor bizony látjuk életéből, és halljuk a szavaiból, halljuk az ő tanításából, hogy ez vár az övéire. Hogy a tanítványokra támadás vár. Nagyon beszédesen áll ez előttünk alapigény környezetében, és itt ebben az ősi proféciában, Ézsaiás profétánál. Mi veszi körül az Úr szolgáit? Így olvastam, tüzet szító emberek, akik gyújtó nyilakat gyártanak ellene, sőt, akik tetlegességre fajulva verik a hátát, tépik a szakállát, arcul köpik, és gyalázzák. Mondhatják a testvérek, mondhatott testvérem, szép kilátás. Holnapi nap majd különös erővel ragyog fel, kerül elénk, hogy egy-egy ilyen helyzetben másként, nem is a bántalmak alatt, micsoda kétségei tudnak támadni a hívő embernek. Megéri? Hát jól indul a nap. És erre kell számítani? Ez a kereszténység? Ez az Úr szolgálata? Ez a tanítványi lét valósága? Feltétlenül fontos látnunk, értenünk, hallanunk, hogy Jézus Krisztus soha nem áltotta az övéit. Isten szava soha nem, bocsánat a szóért, árult és árul zsákba macskát. És azok, akik nem hirdetik ezt, nem az igazságot hirdetik. Akik arról beszélnek, hogy annak az embernek, a tanítványnak az életében, aki jól indítja a napot, akinek az Úr jól indítja a napját, annak csak napfény és siker lesz az élet útja, azok nem mondják el az igazságot. A tanítványi lét osztozás Jézus Krisztus életében. És Jézus Krisztust, mert őt látjuk az igazi Úr szolgája típusának és valódi bemutatójának, mindez elérte. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. Nézz Jézusra, és látni fogod az Úr szolgáját. Látni fogod a mestert, és te a tanítványa lehetsz. Ő előre felkészített arra, ami minket el fog érni. Mit mondott? Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Testvérek, Jézus szavai nagyon komoly kihívást jelentenek. Azonban nem csak ez áll előttünk, az ígében. Mert nem arról van szó, hogy egy dolgot tehetünk csak. Eltűrjük a bántalmazást, más lehetőségünk nincs is. Az is kiviláglik Isten igéből, hogy eközben teljes bizonyosságunk lehet abban, hogy velünk van az Úr. hogy nem hagyott magunkra, hogy nem hagy el, és nem távolról nézi azt, hogy bennünket gyaláznak, hogy bennünket fájdalom és sértés, és gúnyolódás ér, hanem közvetlen közel van hozzánk, és nem csak együtt érez velünk, hanem mindig, testvérek, figyeljük jól, előbb hordozza azt, ami minket ér, mint mi, engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ami őt érte, megelőzi azt, ami minket ér. Ő előttünk jár, és az ő oltalmában bennünket véd. És eközben, ahogyan ezt átéli a hívő ember, a tanítvány, vallomása lehet az, amit olvasunk az Úr szolgája vallomásaként. Figyeljük, de az én Uram, az Úr, miközben történik velem a gyalázat, megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Íme az én Uram, az Úr, megsegít engem. Testvérem, te tudod ezt? Te vallod ezt? Mert ez a vallomás mind azoké, akik az Úr szolgálatában állnak. Nem kell kétségbe esned. Nem kell megrendülnöd végképp. Mert közel van az Úr. Mert van, aki segít. Van, aki megtart. Van, aki veled van. Pál apostol bizonsága, bizonságtétele, vallomása megindító. A mindenkori tanítvány megtapasztalása teljes összhangban ezzel az ószövetségi kijelentéssel. Figyeljük, mit mond. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Éppen ezért, testvérek, az Úr szolgája szabad tud lenni minden támadás, minden gyalázás, minden tetleges és minden lelki bántalom között. És szabad tud lenni az ellene készített gyújtó nyilakkal szemben is, és az egyik legfájdalmasabb, legélesebb gyújtó nyillal szemben is, a váddal szemben is. Mert vádak alá kerül az életünk. De a vádak közben is tapasztalhatjuk, átélhetjük a mi Urunk különös közelségét. Azt gondolom, testvérek, ezen a területen is mérhetetlenül fontos, hogy helyesen lássunk, hogy ismerjük a valóságot egészében. Ismerhetjük a vádolót, a sátánt. Isten az ő kijelentésében beszél velünk róla. Mi nem kétségeskedünk afelől, hogy létezik-e a vádló. Mi a bőrünkön érezzük, tüzes nyilait. Ismerjük az igéből, és ismerjük a tapasztalatainkból is. Mert a vádak keresztüzében nagyon nehéz élni. A vádak keresztüzében felemésztődnek az erőink, az energiáink. Nem véletlenül halljuk a jelenések könyvében az üdvösség kiteljesedéséről a következőt. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Milyen megrázó olvasni ezt. Addig, amíg ez a pillanat el nem jön, amíg igazán ennek a pillanatnak az erejét nem élhetjük át, addig világosan látjuk, hogy a vádló Isten színe előtt éjjel és nappal ott van vádlóként Isten gyermekeivel szemben. És ami talán még megrázóbb, testvérek, hogy sokszor jogosak lehetnek a vágyai. Mert az életünk tele van hitetlenséggel, ó, hányszor mondhatja ezt el rólad, te hitetlen vagy. Tele vagy, tele van az életem bizalmatlansággal, tele van az életünk engedetlenséggel, önteltséggel, hamissággal, képmutatással, engedetlenséggel, céltévesztéssel, bukással. Egy szóval tele van az életünk bűnnel. De a kérdés, testvérek, nem az, hogy jogosan vádolhat-e bennünket a vádló. A kérdés az, hogy érvényesek-e ránk a vágyai. A kérdés az, hogy a vágyai érvényesülnek-e, érvényesülhetnek-e az életünk felett. Mit jelent ez? Azt, testvérek, hogy Isten megigazított gyermekeire már nem érvényesek a vádak. Mert ők Jézus Krisztus fedezete alatt állnak és élnek. Isten nem ró fel semmi bűnt a gyermekeinek, mert felrótta azt Jézus Krisztusnak. A bűn elnyerte büntetését. Isten nem igazságtalan, és nem bünteti meg a bűnt kétszeresen. Isten kiengesztelődött. A vádak lehullanak rólunk. Elbuktunk. János apostol így ír erről: gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Milyen csodálatos dolog látni ezt a valóságot. Nyissa fel a szemünket, ami Urunk, erre. Ott a vádoló Isten előtt, de ott a közben járó is az Atya színe előtt. Ami megmentőnk, ami mentegetőnk, ott Jézus Krisztus. És vannak vádlóink a földön is. Sorolni tudnánk. Hányan és hányféleképpen vádoltak meg igaztalanul akár, de néha igaz módon is bennünket. Itt is vannak vádolók. Sokan vannak, akik a vádló oldalán állnak. Ki kell mondanom szomorúan, néha keresztény közösségekben is, akik a törvényeskedésnek a leple alatt vádolják az Isten választottait. És úgy tűnnek fel, mintha valami különös tisztaságot képviselnének. De ki vádolhatja az Isten választottait? Ki vádolhatja azokat, akiket Isten megigazított? Föl is teszi a kérdést az apostol. Ki? De ha vannak is vádolók, és tapasztalod is, és hallod is a vágyaikat, tudhatjuk, tudhatod, valhatod bátran. Van egy másik pártfogód is, itt a földön. Hiszen Jézus így mondja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nekem olyan bátorító ezt olvasni, olyan csodálatos dolog megvallani. Kettős védelemben áll az én gyarló, esendő életem. Kettős védelemben, a vádakkal szemben, mert ott az Úr Jézus Krisztus az Atya színe előtt a mennyben, aki mindent elvégzett, hiszen kimondta, elvégeztetett, a váltság teljes és tökéletes, a fedezet mindenre elég, és itt van a földön is a Szentlélek, hogy védjen, hogy pártfogom, vigasztalom legyen, védőügyvédem a földi vádakkal szemben. Ezért mondhatja az Ószövetségben az Úr szolgája, és ezért mondhatja az Új Szövetségben is az Úr szolgája, Jézus tanítványa bátran és határozottan, közel van, aki igazságot szolgáltat nekem, ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Testvérek, nincs kitől, és nincs mitől félnie, aki az Úr gyermeke, az Úr szolgája. Mert közel van hozzá, aki igazságot szolgáltat neki. Közel van az Úr, amikor vádak alá kerülsz. Sőt, nem hagy magamra, hanem megvéd, és érvényre juttatja az ő igazságát az én érdekemben. Milyen csodálatos bizonyosság ez. Milyen bátorítás ez, nem vagy egyedül, amikor a vádak kereszt tüzébe kerülsz. Nem kell az ítélet tüzétől sem rettegned, mert közben járód, megváltód, az Úr Jézus Krisztus és az ő Szent Lelke védelme rendelkezésedre áll. Itt és oda át. Hogy mondjam így, most furcsán hat ez, de ebben a világban talán jól érthető ez a kifejezés. Az Úr szolgáinak győztes védő ügyvédjei vannak. Vannak ügyvédek, akikhez fordulunk, ha valami peres ügyünk van. Abban a reményben, hogy jó ügyvédet választva megnyerhetjük a pert. Néha nagyon-nagyon nehéz a kimenetele ezeknek a pereknek. Nagyon hosszan húzódnak. Van-e olyan ügyvéd, idézelve, sztár ügyvéd, aki mindig garantálja, hogy a védelmében, az oltalmában mi mindig nyertesek leszünk. Hát ilyen nincs a földön, de van. Van a mennyben, és van a földön mégis nekünk. Az Úr szolgáinak olyan védő ügyvédjei vannak, akik győzelemre viszik az ügyüket. Ezért mondhatjuk, mondja ki, közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlóm? Lépjen ide. Szinte kihívja az Úr szolgája a vádolót, mert biztos abban, hogy igazságot szolgáltatnak neki. Igen, győztes védő ügyvédjeid vannak. És az Úr szolgájaként valhatjuk. Nem kell a vádak alatt, a vádak keresztüzében sem összeroskadnunk. Megállhatunk egyenes gerinccel, megállhatunk mennybe néző szemekkel, mert nem vádolhatja senki az Isten választottjait, mert nem arathat fölöttük diadalt a kísértő, a vádló sem. És ha az Úr ébreszt fel reggel, és ha erre is felébredve ráébredsz újra, és úgy ébredsz fel reggel, mint az Úr szolgája, aki figyelsz a szavára, aki engedett, hogy alkalmassá tegyen téged a szolgálatára, hogy az ő igéjét ne csak szívedbe, füledbe, hanem szádba is adja, és ha megemlékezel róla, hogy várhat téged vád, várhat téged bántalom, téphetik a szakálladat, köphetik az arcodat, gyalázhatnak téged vádolóan is, de emlékszel arra, amit az Úr szolgája mondott, itt megvallott, és te is megvallod, nem kell félned és alul maradnod, mert közel van az Úr, közel van, aki igazságot szolgáltat neked. Áldott legyen az ő közelségéért, áldott legyen az ő oltalmazó védő szeretetéért, áldott legyen, hogy ebben a közelségben minden védelem a rendelkezésünkre áll. Nem a magunk igazságáért, nem a magunk bűntelenségéért, nem a magunk alkalmas volta miatt, hanem a mi megváltunk drága áldozata árán, miénk lehet az oltalom, a védelem, és miénk lehet a menny örökre. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen az estén is a te közelséged biztonságáról, oltalmáról hallhattunk. Köszönjük neked, hogy ebben a közelségben valóban átélhetjük, hogy a vádak alatt is megállhatunk bátran, mert bár jogosak lehetnek a vádak ellenünk, mégsem kell nekünk a vádaknak engednünk, mert van benned, van nálad bocsánat minden bűnre, minden bukásra. Te mindent, amit mi elkövettünk, magadra vállaltál, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy levetted rólunk a bűneink terhét, és ha megvalljuk neked őket, hű vagy és igaz, hogy megbocsátod, és elveszel rólunk minden tisztátalanságot. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk és hallhatjuk a te igéd gyógyító erejét. Köszönjük neked, hogy reggelente felismerhetjük, hogy nem magunktól van az ébredés. Arra kérünk, hogy emlékeztess erre bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy a titkot, amit az Úr szolgája most elmondott nekünk, azt megélhessük a magunk életében is. Könyörülj, hogy ne szalasszuk el a te drága igédnek a hallását, hogy ne képzeljük azt magunkról, hogy megy nekünk egyedül, hogy ne akarjunk nélküled élni, járni, miközben benned élünk, mozgunk és vagyunk. Hagy támaszkodjon az életünk egész rád, és hagy tudjunk ennek az erejéből, öröméből másként élni, mint ahogy telik tőlünk. Kérjük a te lelked vezetését, áldását, és kérjük, hogy amit elmondtál, azt tedd életté bennünk. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, és köszönjük, hogy készíted még számunkra az alkalmakat. Kérjük, hogy hagyj éljünk ezekkel, tőled való módon, áldottan, téged magasztalva, neked hálát adva, téged dicsőítve. Kérjük, hallgass meg, és könyörülj meg így rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Zárásképpen pedig énekeljük a héten énekelt énekünket, a 600. 62-es számú dicséretet, most az első 4 versét énekeljük, így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.